hadd csapjak bele a közepébe, a beszélgetésünk rögzítése előtti napon jelent meg a Kárpátaljai Sárkány Ellátó Alapítvány Facebook oldalán egy fotó, amin te és Sándor Fegyír ukrán nagykövete egy jól ismert budapesti áruházban együtt vásároltak. Mire készültek együtt?
Az speciál, teljesen magánjellegű vásárlás volt mind a kettőnk részéről, és ezért igen vicces volt a történet, hiszen mentem én is az IKEA-ba a karácsonyi ajándékok bevásárlását elkezdeni. Ő is ugyanezt tette, egymással ütköztünk szószoros értelmében egy ilyen középső tartónál. Elröhögtünk magunkat, majd letettük mind a ketten a kezünkből az éppen vásárolt nagyértékű karnisokat, ha jól emlékszem, valami virág volt, üvegedények, én akasztókat vettem a sogoromnak. És utána tartottunk egy 30 perces munka megbeszélést, hiszen hogyha már tudunk találkozni, akkor mi mindig dolgozunk. Lehet, hogy kávézunk közben, lehet, hogy sütit eszünk közben, lehet, hogy áruházba járunk, de munka az mindig van, hiszen mind az alapítvány munkája olyan szerteágazó, illetve az ő feladata is olyan szerteágazó, hogy mindig van mit megbeszélni.
Reméljük, a sógorod nem hallgatja a műsorunkat, és majd meglepődik a karácsonyi ajándékom. De visszatérve a munkára, milyen közös ügyekben vagytok most az ukrán nagykövettel, és amióta ő megérkezett Magyarországra, Budapestre, milyen kapcsolatban vagytok, hogyan tudjátok egymás munkáját segíteni?
Hát amióta ő megérkezett, azóta egy picit kevesebb a kapcsolatunk, mert ő azért nagykövet. Tehát neki feladatrendszere van, neki kötelezettségei vannak, ő nem a mi nagykövetünk, ő Ukrajna Budapestre akreditált rendkívül is meghatalmazott nagykövete, ezt azért nekünk is nagyon fontos fejben tartanunk. Igyekszünk csak akkor keresni az ő idejét, és akkor rabolni az ő idejét, amikor valami olyan feladat van, vagy olyan kérdés van, amire kifejezetten ő tud válaszolni, de szerencsére már egy olyan csapat támogat minket, akár Ungáron, akár Beregszászon, akivel az esetek 99%-ában mindent meg tudunk önállóan is oldani, és van mit megoldani. Nagyon-nagyon sok minden van. Ugye vannak olyan kötelező alapprogramjaink, amivel indult a Sárkány Ellátó maga is, ez az ukrajnai katonai egységek, a területvédelmi egységek kiemelten támogatása olyan eszközökkel, amelyek teljesen legálisan beszerezhetőek Magyarországon vagy Ukrajnában, illetve sem a magyar, sem az ukrán jogszabályi vagy törvényekben nem ütköznek. Érthető módon ugye fegyvert, lőszert, robbanóanyagot mi soha nem szállítottunk, vásároltunk, és nem is fogunk, de meleg zoknitól kezdve a generátorokon át a töltőállomásokig nagyon-nagyon sok minden eszköz van, amivel tudjuk támogatni az Ukrajnát védő katonákat, az Ukrajnát védő alapulatokat. Nemzetiségtől teljesen függetlenül, hiszen mi nem csak magyar katonákkal dolgozunk együtt, hanem bajtársaikkal is, ők pedig bármilyen nemzetiségűek lehetnek. Ez az egyik alapvonalunk, amit azóta is nagyon-nagyon szorgalmasat csinálunk, és nagyon figyelünk arra, hogy ez ne tűnjön el. És emellé jött be az a civil vonal, ami már egyre több időt és egyre több anyagi erőforrást visz az alapítványtól, illetve a támogatóktól, és mi ennek nagyon örülünk, mert ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amiket kint tudunk támogatni, akár Kárpátalján, akár Ukrajna távolabbi részén is, hiszen most már dolgozunk egy harkivi óvoda, hát nem újjáépítésén egyelőre, a új helyüknek a berendezésén, hiszen őket október 22-én 3 Shahed drónnal kilőtték, egészen konkrétan, ameddig 48 éretlen volt az óvóhelyen, addig az óvoda fejük fölött elfoszlott és leégett, illetve megyünk vissza Mikolaivba, abba a gyermekkórházba, vagy Mikolaivi központi gyermekkórházba, ahol a rehabilitációs osztályra már idén tavasszal is vittünk ki orvosi eszközöket, most még többet tudunk kivinni, és mi ennek rettenetesen örülünk, mert ez azt jelenti, hogy bíznak bennük Ukrajnában is, kérnek tőlünk Ukrajnában is, akár Kárpátalján távolabbi területről is ismernek és bíznak bennük, és ez azt jelenti, hogy a támogatóink sem tűntek el a hátunk mögül, és ez valami csodálatos dolog.
Na most tulajdonképpen a beszélgetésünk ívét megadta, de ha ezeket mind kifejtjük, akkor azt hiszem már a műsor végére is érhetünk. Menjünk szépen sorba. Harkivi óvoda. Hogyan kerültetek kapcsolatba? Nyilván olvastátok a történetet, az orosz bombázás megdöbbentő történetét, és akkor úgy éreztétek, hogy ez nem elég egy szomorú lájkot nyomni a hírre, hanem kellene valamit tenni?
Igen, egyrészt minket már aránylag nagyon kevés dolog tud igazából mélyen fölbosszantani, hogyha szabad ezt a kicsit finomabb kifejezést használni, mint amit eredetileg akartam mondani. Egy óvodának a célzott 3 kamikaze drónnal történő megsemmisítése, ez nálam is, és a csapat többi tagjánál is minden határt átlépett, mint a semmit. Tehát ezt nem. És Olá Mihály kollega sikeresen levadászta a harkivi óvoda elérhetőségét, és ott sikerült kapcsolatba lépni egy angolul tökéletesen beszélő óvodapedagógusa az egyik vezetőben, aki szintén túlélte a támadást, és ő segítségével tudunk megint egy olyan adománycsomagot, egy olyan szakmailag ellenőrzött adománycsomagot összeállítani, ami bútorokból, fejlesztőjátékból áll, és ami ahhoz szükséges, hogy a ideiglenesen megkapott menedékhelyükön, amit egy ismerős iskolának a néhány terme lesz egyébként, alig-alig van most benne valami, azt úgy be tudjuk rendezni, hogy mind a gyermekek, mind a szülők számára egy középtávon megnyugtató megoldást tudjunk nyújtani. Szeretnénk, és a nagyon-nagyon távoli terveik között szerepel az, hogy akár kellő külső forrás bevonásával még az óvoda újjáépítésében is beszállni, csak hát itt azért a magyar pénzbe számolva nagyon sok 100 millió forintról van szó, ez az alapítvány jelenlegi kereteit, a jelenlegi képességét azért meghaladja. De nagyon-nagyon sok mindent nem adtunk fel eddig is, ezt sem fogjuk feladni, most viszont azt tudjuk tenni, hogy a fejlesztő pedagógusok által Magyarországon kiválasztott speciális fejlesztőjátékokkal tudunk jelentkezni, illetve olyan bútorokkal tudunk segíteni, amelyeket kint a szülők segítségével összeállítva egy nap alatt egy ilyen kétszobányi boldogságot tudunk nyújtani a gyerekeknek, nyitettem volt, elég nagyon-nagyon sok mindenre mentek túl, és próbálunk egy picit segíteni, nem csak a testi segítséget, értve ezzel a székeket, asztalokat, ahol le tudnak ülni enni, hanem olyan fejlesztőjátékokat viszünk ki, amivel az óvodapedagógusok tudnak foglalkozni az események feldolgozásával, mert a lelki támogatásuk, a lelki ellátásuk legalább annyira fontos, mint a testi ellátás.
Ez talán nem a legfontosabb kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor felvettétek a kapcsolatot az óvodával, akkor ők hogy érezted, mennyire lepődtek meg, hogy Magyarország felől érkezik egy ilyen segítség felajánlása?
Pozitívan lepődtek meg. Azért ugye a sárkányjelet az 22. novemberében alakult magánszemélyek csoportjaként, és 24. áprilisa óta már rendes alapítványként is működünk. Tehát nekünk azért van már egyfajta hírünk, nem csak Kárpátalján, és ismernek minket, tudják azt, hogy ha mi megígérünk valamit, akkor azt meg is tartjuk és segítünk, hanem most már Ukrajna távolabbi területein is. Az, hogy pont magyarok vagyunk, ez igazából a tapasztalataink szerint nem oszt és nem szoroz, mert nem nézik azt, hogy a segítség honnan érkezik, hanem azt nézik, hogy jön a segítség. Nagyon-nagyon hálásak minden segítségért, ami Magyarországról érkezik, akár tőlünk, akár más segélyszervezetektől, hiszen azért fontos kijelenteni, hogy Magyarországról nem csak mi dolgozunk Ukrajnában, hanem nagyon-nagyon sokan mások is, és ez egy fantasztikusan jó dolog. De az, hogy pont Harkivban sikerült pont egy óvodával összeenni, az nekünk is újdonság volt, nekik nagyon újdonság volt, hogy egy elsőként egy magyar csapat jelentkezett be, és nagyon-nagyon örültek annak, hogy láthatóan tudjuk, hogy mit akarunk, láthatóan együttműködünk velük úgy, hogy szakmailag is teljesen egyenrangúnak tekintjük őket, és az van, olyan játékokat, olyan bútorokat viszünk ki, amiket ők kértek, és ehhez tudtuk mi a saját forrásainkat, saját szakmai tudásunkat, pénzünket hozzátenni, és nagyon-nagyon bíznak abban, hogy jövő héten a terv szerint ki is érkezünk szépen, össze is szerelünk mindent, és gyakorlatilag, ha minden összejön, akkor 28-án péntek reggel a gyerekek két vadonatúj egy játszószobában és egy sportteremben fognak napot kezdeni, ami hát szerintem egy fantasztikus dolog lesz.
Mennyire álltok mellétek a támogatóitok ebben a programban?
Teljesen, teljes mértékben. Ugye az alapítványunk úgy működik a kezdetektől fogva, hogy mindig mindent nagyon-nagyon egyértelműen kommunikálunk, hogy mikor mit csinálunk, mikor miért kérünk támogatást, mikor milyen projektet indítottunk el, és annak körülbelül milyen költségei vannak. Az óvoda költség, vagy az óvoda projekt ugye egy piciben indult játékokkal, asztalokkal, székekkel, de aztán megérkezett mellénk a Direct Aid for Ukraine nevű amerikai csapat Texasból, akikkel már dolgoztunk együtt, és akik nagyon-nagyon szeretnének és fognak is velünk együttműködni az óvoda támogatásában is. Ez egyrészt kinyitotta egy picit az anyagi erőforrásokat is, másrészt kinyitotta a lehetőségeket is, hogy mennyi eszközt tudunk kivinni, mennyi segítséget tudunk az óvodának vinni, és ez hát most már szerintem bőven az 5 millió forint fölötti keretösszegben tudunk gondolkodni. Ez már azt is jelenti, hogy két kis busznyi, kis terautónyi dolgot tudunk kivinni. Nem tűntek el mögülünk a támogatók 22 óta általában sem, és hogyha egy külön projektet indítunk, akkor mindig jönnek új emberek, mindig jönnek új támogatók, mindig vannak olyan arcok, akik először olyan támogatók, adományozók, akik először találkoznak velünk, először adományoznak, és az ők egy bizonyos százalékban szerencsés maradnak is. Tehát nem tűnnek el a projekt után, hanem nem mindenki, de van, aki után egy rendszeres sárkányetetővé, azaz a sárkányjelátott támogató adományozóvá válik. És ez nekünk nagyon fontos.
És akkor itt át is ugorhatunk egy másik témára, amit szintén felvetettél a beköszörő három mondatodnál, amire utaltam már. Tehát a támogatók, ezek szerint nem érzitek azt, hogy elfogynak mögületek a támogatók? Olyan civil szervezetek panaszkodtak erről, akik főleg mondjuk tartós élelmiszer gyűjtéseket csinált menekülteknek. Tehát ilyen azonnali segítséget, nem az ilyen nagy projekteket, mint amiket ti visztek. Mellettetek továbbra is ott állnak az emberek ezek szerint?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tűntek el a támogatók, és nem csökkent az a fajta hit és lelkesedés, amit mind az ukrajnai támogatási akcióink, mind magával az alapítványa kapcsolatban a támogatók fölépítettek magukban. Ehhez azért munka kell. Tehát nagyon-nagyon tisztán, nagyon jól kell kommunikálni, hogy pontosan mit csinálunk, mit akarunk, miért csináljuk azt, miért vásároltuk azt, ez mennyibe került, amit kivittünk, az mennyi volt. Tehát nagyon-nagyon pontos pénzügyi elszámolás, illetve teljes pénzügyi transzparencia is szükségeltetik azért ahhoz, hogy ez a fajta támogatói aktivitás megmaradjon. Ami nekünk szerencsénk, más szervezetekhez képest, hogy mi azért alapvetően két fő területtel is dolgozunk, ugye van egy katonás vonalunk, meg van egy civil vonalunk, tehát azok a támogatók is tudnak segíteni, és aktívan be tudnak szállni a Ukrajna támogatásában, akik kifejezetten a fegyveres erőket, az önvédelmi harcot kívánják támogatni, illetve azok is, akiknek a szívéhez mondjuk a könyvtár projektünk, az óvoda projektjeink, a kórház projektünk, vagy az egyéb civil jellegű projektünk áll közel, és akik nem szeretnének egyenruhára vagy a katonáknak bármilyen más eszközére költeni, és ez teljesen rendben is van így. Ez is szerencse. Hát harmadrészt nem is tudom. Igazából igyekezünk bevonni az adományozókat, és vannak olyan gyűjtések is, ahol lehet velünk találkozni, lehet a embléma kutyánkkal is, Bodrival is találkozni, mentett pulimmal. Tehát próbálunk nem csak az online térben jelen lenni, hanem a fizikai valóságunkban is jelen lenni, szervezünk találkozókat is. Múltkor szerveztünk találkozót Sándor Fegyér nagykövet úrral is, meg lehetett őt élőben tapogatni, kezet lehetett vele fogni, fel van ott aláíratni vele. Tehát próbálunk minden olyan eszközt megfogni, amivel ezt az ügyet egy picit még inkább fontosabbá tudjuk tenni a magyarországi támogatók szemében. Azért azt látni kell, hogy a mi alapítványunk támogatásának kb. 95-98% a magánszemélytől érkezik. Egy átlagos támogatási összeg olyan 10-15 ezer forint között van. Tehát az az 511 néhány millió forint, ami 22. novemberre óta összegyűlt, az átutalások 10 vagy 100 ezreiből jön össze. Ez nem a gazdag emberek sportja, ami alapítványunk támogatása, hanem sokkal inkább a kis emberek, a középosztály egy részének fontos, amit mi csinálunk, fontos, amit mi elérünk kint Ukrajnában, és ők ehhez meglehetősen ragaszkodnak. Adni jó. Az emberek szeretnek adni, csak nagyon gyakran nem tudják, nincs arról információjuk, hogy ezt hogy tudják jól csinálni. És mi ebben is próbálunk nekik segíteni. Ennek ugye egy nagyon fontos eszköz a transzparencia, ennek ugye nagyon fontos eszköze az, hogy pontosan megmondjuk mindig, hogy mikor mit csinálunk, és így tudunk nekik abban segíteni, hogy érezzék azt, hogy nekik ez fontos, és akarnak segíteni például a Beregszászon, a Beregszászi Központi Magyar Könyvtárnak olyan könyveket kiküldeni, amelyeket a kinti kamasz gyerekek olvasnak, és tényleg olvasnak. És 5 könyvvel, vagy 2-3 könyvvel is lehet már nekünk nagy segítséget nyújtani, és ez nagyon-nagyon jó dolog.
Éppen most a beszélgetésünk idején záródik le részben ez a programotok, tehát azt már most nem mondjuk, hogy csatlakozzanak ez a hallgatói, mert mire adásba kerül, addigra már lezártátok ezt a könyvgyűjtést, de mesélj még erről, tehát itt összejött, ha jól emlékszem, a Facebook posztotokra több mint 100 könyv, és a többit pedig ti egészítitek ki. De hogy volt ez a kapcsolatfelvétel a könyvtárral? Miért fontos, hogy beregszászi kamaszoknak is vigyetek magyar nyelvű könyveket?
Nekünk nem csak a közvetlen anyagi támogatás, vagy a közvetlen tárgyi támogatás nagyon fontos, hanem az is, hogy tudjuk segíteni az Kárpátalján élő megmaradt magyarságot is. Ez nem egyszerű feladat, ez nagyon-nagyon nehéz feladat, de miután én is egy borzasztó könyvmoly vagyok, otthon szégyellem magam, de 3 sorban állnak a könyvek a polcon. Rendes könyvmolynak kéne egy saját könyvtárat alapítania, kell olyan akció is, amivel a kint élők lelkét tudjuk támogatni, a kint élők mindennapjait tudjuk támogatni, és ehhez a könyv hitem szerint egy óriási segítség lett, és nagyon-nagyon fontos dolog. A projekt az egy teljesen véletlenszerű dolog volt, hiszen a kedvesem könyvterapeutaként, biblioterapeutaként dolgozik, és Mohácson volt egy meghívása, ott tartott egy bemutató előadást, és utána kaptunk nagy mennyiségű könyvet a könyvtártól, ami nekik már fölösleges volt. Én mondtam, hogy persze adják oda a könyvet, elhazaviszem, na most mire kiértem az előadás után, 14 banános ládányi könyv várt rám az aulában, és én azon elgondolkoztam, hogy ezt hova fogom berakni. Az autó minden zegébe, zugába könyvek volt, amikor elindultunk, hazahoztam, és utána volt a kérdés előttem, hogy rendben van, de hova fogom ezt a dolgot vinni? Hogyan visszük ki, hova visszük ki, egyáltalán mit csináljak ezzel a rengeteg mennyiségű könyvvel, és ekkor jutott eszembe, hogy olvastam én már a Kárpát-aljai Magyar Könyvtárosok Egyesületéről, amelynek Varga Éva az elnökasszony, és én megkerestem őt interneten, hogy kedves elnökasszony, van nálunk 300 darab könyv, tudunk ezzel bármit önöknek segíteni, és szerencsére Varga Évában volt annyi mersz, hogy a legelején tudtuk tisztázni azt a fajta munkafolyamatot, amivel igazából tudunk segíteni, akkor még ugye tapasztalatlanok voltunk, elhoztam minden könyvet, amit odaadtak. Most már úgy működünk, hogy az adományozóktól érkező könyv felajánlásokat egy Excel táblázatban kérjük el az adományozótól, de nincs sok adat a könyv szerzője, a kötetnek a címe, a kiadás éve, illetve a kiadó szerepe benne, ezt elkérjük kitöltve, kiküldjük Beregszászra, ott a könyvtársak szakmai szemmel megnézik azt, hogy melyek azok a kötetek, amelyeket tényleg polcra tudnak tenni, amelyek tényleg korszerűek, tényleg jók, tényleg keresik majd akár a fiatalabbak, akár az idősebb olvasók, és mi már csak ezt a könyvet hozzuk el az adományozótól is, és ezt a könyvet fogjuk kivinni Beregszászra a könyvtárba, ahonnan nem csak Beregszászon lehet ezeket kikölcsönözni, hanem a Beregszászhoz tartozó 39 tagkönyvtárhoz, tehát 39 kis falu könyvtárait látjuk el jó másfél éve Magyarországról már friss, ifjúságirodalommal, szépirodalommal, regényekkel, és minden mással, amit kérnek, amit felajánlnak az adományozók. És ez egy nagyon-nagyon fontos projekt, nőtte ki magát, nagyon számítanak ránk, és ami nagyon jó dolog, a tájékoztatás szerint nagyon jelentősen, mérhetően jelentősen nőtt a könyvtár látogatások száma, a könyvtári olvasók száma, és az egész projektnek ez a lényeg, hogy az emberek tudjanak olvasni, az emberek szeressék meg a könyvet, szeressék meg az irodalmat.
És akkor még a gyerekkórház támogatásáról is mesél nekünk, ott mi a kapcsolatot, mit vállaltatok, mit tud segíteni.
Az egy tavasszal kezdődött a Válasz Online és Vörös Szabolcs együttműködésével egy közös gyűjtésünk. Ott érkezett egy kérés egy alacsony frekvenciás izomstimulátor berendezésre, ami sajnos a gyermekkórházban tönkrement. Ez a gyermekkórház egész Mikolaiv oblasztban, tehát Mikolaiv megyében, ez egy nagy térség, meg a központi gyermekkórháza, és mi itt a rehabilitációs osztályon dolgozunk együtt, ahol többek között olyan gyerekeket is ápolnak, akik háborús sérüléseket szenvedtek, tehát repeszeket, lövéseket, végtagvesztés van, borzasztó. A gyerekek bántását azt nagyon-nagyon nehezen tudom feldolgozni. És ott kerültünk kapcsolatban Natalia Ponomarenko főorvosasszonnyal, aki a rehabilitációs osztályt vezeti, és ő először csak egy készüléket kért tőlünk, mert ugye hát nem ismert minket, első kapcsolat, felvétel. Ezt a készüléket beszereztük a Válasz Online olvasóinak támogatása segítségével, és ki is vittük tavaly, ha jól emlékszem, májusban volt az első Mikolaiv Expressünk, és mellé még sikerült olyan eszközöket is vinni, fürdetőszéket, járókereteket, ha jól emlékszem, masszázszerkezetet, tehát voltak mindenféle egyébként apróbb orvosi, illetve terápiás eszközök, amiket még be tudtunk mellé szerezni, megtöltük a kocsit, és kivittük a gyermekkórházba. A gyermekkórházzal kapcsolatban még kaptunk egy alapítványt is magunk mellé, egy kinti, szintén Mikolaivban működő alapítványt, aki kifejezetten olyan gyermekeket támogat, akik nevelőszülőkhöz kerültek, mert elveszítették a szüleiket a háborúban. És a kettőt össze tudtuk kötni, hiszen ők a gyerekeket a gyerekkórházba viszik be, tehát onnan megvolt nekik az ismerettség, és őket is tudtuk megtámogatni, hiszen nagyon fontos volt, hogy úgy menjen ki az autó, hogy minél több eszköz legyen benne, tehát ne legyen üres felület, vagy üres légköbméter a sprinterünkben, ezt sikerült megoldani. A plafonig pakoltunk mindent, és így egyszerre két helyen, egy városban, egy kórházat és egy nevelőszülői támogató alapítványt tudtunk támogatni, és ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezt a kapcsolatot megtartsuk hosszú távra is, mert mi nem szeretünk egy projektet megcsinálni, valahol oda menni, kedvesnek lenni, segíteni, és utána eltűnni. Mi mindig mindenhol a hosszú távra építkezünk, és Mikolaivban is ez a célunk. Így most a főorvos asszonnyal együttműködve már sokkal több mindent tudunk kivinni, most ha minden igaz, már két autóval fogunk kimenni, mert egyben nem férünk be, és többek között az érdekes eszközök között lehet megemlíteni a három darab mosógépet és a három darab szárítógépet, amelyet az óvóhelyre fognak levinni, hogy támadások esetén is tudják a kórház gyermekeinek a ruháit mosni, a árnyéket mosni, hiszen attól még, hogy lőnek, attól még a világ nem áll meg, attól a kórház nem áll meg, attól a kórház működik, és a kórházban, aki dolgozott egészségügyben, azt tudja, hogy végtelen mennyiségű piszkos ruha és piszkos árnyék keletkezik, de nagyobb mennyiségű orvosi eszköz is ki fog most kerülni, sokkal több, nagyobb értékben, itt is szerintem 5 és 10 millió forint között fog majd megállni, segíteni kell. Számítanak ránk, elhitték azt, hogy segítünk nekik, egyszer már segítettük, most megint a segítségünket kérték, és ilyenkor nekünk sárkányellátónak kvázi erkölcsi kötelességünk azt, hogy amit lehet, beleadjunk, és a támogatók megértették ezt, és a támogatók mögénk álltak, mellénk álltak. Gyakorlatilag már minden meg van rendelve, már csak a leszállításokra várunk, és utána december elején indulunk ki Mikolaivba. És az is egy hát jó háromnapos út lesz, másfél nap, egy nap megalvással, második nap oda-vissza a kórház, harmadik nap pedig vissza Magyarország.
És akkor térjünk át a katonákra. Ők mit kérnek a kárpátaljai sárkány ellátótól, mik most az idézőjelbe sláger kérések, amire szükségük lenne az ukrán katonáknak, és amiben ti tudtok segíteni?
Hát egyrészt fűszert és erős pistát nagy mennyiségben, és ez nem véletlen, mert a katonák számára az, hogy jó ízű ételt, egy erős fűszerezésű ételt tudnak enni kinn a fronton, az egy óriási dolog, ez egy nem csak testi táplálék, hanem lelkileg is feldobja őket, hogy kicsit van annak a kajának íze, amit éppen esznek. Ami viszont ennél komolyabb dolog, azok főleg energia. Egy modern háborúban rengeteg olyan eszköz van, ami elektromos energiát igényel, és elegendő mennyiségű energia a lövészarokban, a frontvonalon, akikkel olyan alakulatokkal dolgozunk, akik effektíve harcolnak kint, olyan sosincsen, úgyhogy nagyon-nagyon sok generátort kérnek, nagyon-nagyon sok töltőállomást, ami tulajdonképpen egy olyan nagy méretű akkumulátor, nagy teljesítmű akkumulátor, amiből rengeteg eszközt lehet tölteni egyszerre. Tehát van rajta 230 voltos kimenet, szivargyújtó, USB, ABCD, EFGH és az összes egyéb csatlakozó, és egyszerre tudnak erről tölteni laptopokat, tableteket, telefonokat, rádiókat, drónokat, drónakkumulátorokat, éjjellátókészülékek akkumulátorai, távolságmérő akkumulátorokat, tehát mindent, ami energiát igényel, azt ezekből a töltőállomásokból tölteni lehet, és ezek nagyon fontosak, elég drágák is ezek az eszközök, és hát mondjuk, ha kap a adott alakulat egy erősebb tüzérségi támadást, és mondjuk megsemmisül a lövészárok rendszerük, és ők ki tudnak mászni, attól az eszközök még nagyon-nagyon sokszor úgy megsérülnek, hogy használhatatlanná válnak, és újra van szükségük. Ugye ez egy folyamatos szállítás, nincs az a mennyiségű generátor és töltőállomás, amit én kivinnék, és azt mondanak rá, hogy sok. Azon kívül szoktunk kivinni járműveket is, hiszen a szállítás is nagyon fontos, mint a frontvonalon, mint a hátországban. Téli cuccokat, bakancsokat, szoknikat, aláöltözőket, kézmelegítőket, talpmelegítőket, mindenféle ilyesmiket, ami kell egy katona életéhez, hiszen a fegyver az egy dolog a katonánál, de hogyha a katona összefagyta magát, nem működik a kezelába, akkor az a katona már nem jó katona, az már nem tud eredményesen harcolni, nem tudja megvédeni sem saját magát, sem az országát.
Mikor jártál utoljára katonák közelében, front közelében, és ott milyen élményeid voltak mondjuk a legutóbbi adományok átadásakor?
Hát ami legközelebb kerültem én a fronthoz, az nagyjából 6 kilométer volt tavaly decemberben, a Szumi megyében, Kluhív térségében, akkor vittünk egy nagyobb mennyiségű katonai szállítmányt a 68. zászlóainak, ugye kárpátaljaiak, ungári központulak, területvédelmi zászlóai, de akkor kín voltak a keleti fronton, hiszen a területvédő zászlóikat is rotálják folyamatosan a frontvonalba. Mi nem nagyon járunk front környékére, mert annak nincs sok értelme. Én katonai újságíróként dolgoztam 13 évig, meg volt 3 karik Afganisztánon, voltam kint Koszovóban, láttam a háborút kint Afganisztánban, annyira, mint katasztrofaturizmus nem hiányzik, illetve azt nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy ilyenkor mi ott kint tehertétel vagyunk, tehát mi civilek vagyunk, nem tudjuk, hogy mikor, hogy kell jól viselkedni, nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk magunkat megóvni, vigyázni kell ránk, ez macera. Az a fontos, hogy nekünk jó logisztikánk legyen, tehát a megfelelő katonai és civil segélyeket mi gyorsan, hatékonyan tudjuk megszerezni, Magyarországon összekészíteni, átvinni a határon a megfelelő dokumentációval, illetve Ukránán belül elvigyük oda, hova ott szükség van, hogy amit megbeszéltünk. Ebbe kell nagyon hatékonyak lenni. Ez általában az esetek döntő többségében Kárpátalját jelenti, a maradék 20%-ban megyünk beljebb Közép- és Kelet-Ukrajnába, de ott sem megyünk a front közvetlen közelébe, mert igazából azzal többet hozzátenni nem tudunk, hogy kimegyünk közvetlenül a lövöldözés helyszínére, hiszen nekik is van tehergépjárművük, minden alakulatnak el tudnak érteni biztonságos 20-30 km a frontot, és ott, ha kell, át tudjuk adni azokat az eszközöket, amiket nem tudunk nekik Kárpátaljáról elküldeni.
Oké, részben azért is kérdeztem ezt, hogy mennyire találkoztok átadásnál katonákkal, akiknek tényleg látod a reakcióját arra, amit átadtok. Ilyen élményed van? Hát nyilván akkor 30 km-re a fronttól is, ha átadod, akkor milyen élmény van, mit mondanak, mit látsz rajtuk?
Fáradtak, végtelenül fáradtak. Tehát azért ne felejtsük el, ennek a háborúnak a második felvonás, hiszen ez a háború 2014-ben kezdődött a Krímfélsziget elfoglalásával. 22. februárja óta ez irgalmatlan sok mindent kivett az emberekből, kivett a katonákba, kivett a civilekbe. A katonák arca nagyon-nagyon fáradt, nagyon-nagyon lövészárok barázdált. Tehát azt azért értsék meg a kedves hallgatók, hogy aki kikerül a frontra akár csak egy hétre is, az már nem ugyanaz az ember lesz utána. Tehát ott olyan szörnyűségek vannak, mi azért elég sokat beszélgetünk katonákkal, nekünk azért nagyon-nagyon sok mindent elmesélnek, mert bíznak bennünk. Éppen tegnap beszéltünk egy katona ismerősünkkel, akit nagyon-nagyon régen 22 óta támogatunk. A 22-ben a háborút elkezdett alakulatából ő az egyetlen egy túlélő. És itt zászlóairól beszélünk, tehát nem egy szakasz, egy 8-10 fő szakaszról beszélünk. Tehát itt óriásak a lelki terhek, óriásak a testi megterhelések, nem csak a sérülés, mert az is folyamatosan jelen van, de ha abba belegondol az ember, hogy hetekig, hónapokig kinnülni egy lövészárokban, télen kinnülni a mínusz 10-20-30 fokban a lövészárokban, az valami egészen embertelen és egészen óriási lelki és testi energiákat kivevő, a testi sebek mellett lelki sebeket is okozó harc. Ez nem, tehát a háború egy mocskos, véres, borzasztó dolog, tehát ebben semmilyen dicsőséges dolog nincs. Értem én, hogy kitüntetés átadásoknak természetesen a szép egyenruha, a borotváltat látható, de nagyon sokszor már csak a hozzátartozók veszik át a kitüntetést, és kint a háború valóság, a háború pokla az egészen más dolog. Mi kapunk onnan fényképeket, videókat, amiket természetesen soha nem publikálunk, mert ezt nekünk, mint barátaiknak küldik. Nem. Nagyon-nagyon jó, hogy Magyarországon ilyen nincs. Nagyon így fontos, hogy ilyen ne legyen, és nagyon fontos, hogy éppen emiatt támogassuk azokat a katonákat, akik kint keleten próbálják megfogni az agresszor orosz erőket.
Ezek után nehéz is mit kérdezni, mondani. Az előre fölírt listámban még egy téma van, úgyhogy erre ugrok. Egy konferencián is jártál Varsóban. Ez hogyan kapcsolódott a munkátokhoz? Hogyan kaptatok oda meghívást?
Igen, még a Rebuild Ukraine konferencián jártunk. Ez a konferencia már az újjáépítésről szólt. Tehát azt a tűzszünetet várják a nyugati és európai cégek. Itt azért megjegyzem, több mint 700 kiállító volt ezen a konferencián, köztük 6 magyar cég is, akik hisznek abban, hogy Ukrajna államként talpon fog maradni, hisznek abban, hogy Ukrajnával lehet majd üzletet kötni, és hisznek abban, hogy itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a személyes kapcsolatoknak is, hiszen ezért mentek ők is a konferenciára. És itt minket meghívott egy magyar szervező, amiért roppant hálásak vagyunk neki ezúton is, hogyha hallgatja a rádióadást. Köszönjük szépen ismételten. És itt mi elsősorban kapcsolatépítést hajtottunk végre, próbáltam mindenkivel beszélni, nem csak a magyar cégekkel, hanem olyan cégekkel, akiknek a segítségével adott esetben tudunk még plusz civil projekteket végrehajtani, akár Ukrajna belsejében is. Ehhez viszont ismertségkel, ismeretségkel, és azért magyar alapítványként elindulni a nemzetközi alapítványok és nemzetközi cégek által uralt ukrajnai, mondjuk úgy, hogy piacon, azért ez egy nagyon-nagyon nem egyszerű feladat. Mi kicsik vagyunk, hiszen az egész alapítványunkban másfél ember dolgozik munkaszerűen, én 8 óra, illetve Ola Mihály kollégám 4 órában, mindenki más önkéntes. Mi meg aránylag korlátos anyagi költségek között tudunk dolgozni, mi pici, néhány millió forintos projekteket szoktunk csinálni, olyan projekteket, amik helyben fontosak, a helyi közösségnek fontosak, vagy egy-egy alakulatnak fontos, de gyorsan, hatékonyan és kis pénzekből tudjuk megoldani. Varsóban már egy picit más volt a helyzet, ott világcégek voltak, nagy ismert nevek, nyugatról is, Magyarországról is ismert nagy nevek voltak kint. Tehát ez egy nagyon másik világ volt, ugyanakkor nagyon fontos volt nekünk azt megtapasztalni, hogy akivel mi tárgyaltunk, akivel beszéltünk, az őszintén érdeklődött a munkánk iránt, elismerte azt, amit csinálunk, fontosnak tartotta, és nagyon sok kapcsolatot is tudtunk építeni névegykártyacserékkel, beszélgetésekkel, gyors kávézásokkal, a fejlődésünk szempontjából és Ukrajna támogatásának hosszú távú megoldhatósága szempontjából ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak.
Oké, egy utolsó személyes kérdést engedj még meg. Neked miért fontos a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány? Miért fontos az ukrán katonák támogatása, a kárpátaljai civilek támogatása? Ugye itt az előbb beszéltél róla, hogy éveken át voltál katonai tudósító, szóval ismered ezt a világot, és nem távol tartod magad tőle, hanem most ez a mindennapjaid része. Miért fontos ez neked?
Hát igen, mert az ukrajnai háborút én 22. februárjától még katonai újságíróként követtem egészen novemberig. A sárkányellátó elindulásáig, én éppen felmondtam, amikor a sárkányellátó ettől teljesen függetlenül néhány magánszemély segítségével megalakult. Világéletemben szerettem segíteni. Engem úgy neveltek, hogy ha az ember tud, akkor segítsen. Az, hogy a 21. században egy ország, egy európai ország megtámad egy másik európai országot teljesen nyíltan, bármiféle skrupulus nélkül, és úgy dönt, hogy ezt eltörli a föld színéről, és a civil lakosság gyilkolásával igyekszik ezt a dolgot nyomatékosítani és megoldani, a számomra elfogadhatatlan. Belülről az hajt, hogyha tudunk valamiféle eredményt elérni, hogyha tudunk segíteni Beregszászon, Ungváron, kinn a fronton, ha tudunk segíteni a beregszászi könyvtárban megépített babamama szobánkkal, a kismamáknak, szintén nemzetiségtől függetlenül, akkor már elértünk valamit, mint csapat, mint sárkányállat. Hiszen ez a dolog nem rólam szól, ez a dolog a kuratóriumról szól, azokra Kerekes Nagy Gáspár kollégáról, Olá Mihály kollégáról, akik a kezdetektől fogva mellettünk álltak, és együtt kezdtük ezt az egészet, együtt építettük fel. A több 10 000 támogatóról szól, még inkább róluk szól ez a dolog, akik mögöttünk állnak, és segítenek nekünk, és hisznek bennünk. És arról szól, hogy igenis lehet Magyarországról jól, átláthatóan, politikamentesen segíteni Ukrajnának, Ukrajna lakosságának, az ukrán fegyveres erőknek úgy, hogy az valóban segítség, valóban úgy tudunk támogatást nekik nyújtani, amire nekik igazából szükségük van, és lehet hidakat építeni a két ország között. Higgyük el azt, hogy egy dolog a politika, és más dolog a magánszemélyek egymás felé kinyújtott keze. Higgyük el azt, hogy igazából számítanak ránk kint, és soha nem, egy rossz szót nem szóltak ránk tényleg. Hát magyar rendszámos autóval járunk ki a kezdetektől 23. januárja óta, mióta kijárunk. Most már olyan cégautóval járunk ki, amin ráadásul jó nagy maticák hirdetik, hogy Kárpátalja és Sárkányellátó Alapítvány, hogy magyar zászló, hogy magyar felirat. Soha senki ezt az autót nem bántotta, engem nem bántott. akármilyen sárkányelátos kabát vagy pulóver volt rajtam, se Kárpátalján, se Kijevben, se Harkivban, se Mikolaivban, se Szumivban, sehol. Ha az ember őszintén segíteni akar, és ezt elmondja, és be is bizonyítja, hogy segít, akkor szeretettel fogadják őt. Természetesen Ukrajna nem tökéletes ország. Természetesen Magyarországhoz hasonlóan óriási gondot jelent a korrupció például. De ki lehet alakítani azokat az eljárásokat, azokat a papírokat, amivel ez a korrupciónak a veszélye minimálisan szorítható, és mi erre rettenetesen büszkék vagyunk, hogy nálunk ilyen probléma eddig még tudásunk szerint nem fordult elő, és ezt kint is tudják, hogy mi egy olyan csapat vagyunk, aki nem eladni akar, hanem segíteni akar, és ez bizony nagy különbség. Én köszönöm szépen a kedves hallgatók idejét, hiszen a 21. században az idő az egyik legdrágább dolog. Arra kérem a hallgatókat, hogy nézzenek rá a Kárpátaljai Sárkányelet Alapítvány Facebook oldalára, ez egy teljesen nyílt Facebook oldal, semmiféle regisztráció vagy moderálás nincs rajta, nagyon-nagyon kevés az olyan tartalom, amit nekem bármikor is moderálnom kellett volna utólag. Kövessenek minket, nézzék azt, hogy mit csinálunk, és ha bármi is tetszik nekik abból, amit csinálunk, akkor egy minimális támogatással akár, tényleg néhány száz forint is nekünk nagyon sokat jelent. Támogassanak minket, és vigyék a hírünket, vigyék annak a hírét, hogy lehet jól segíteni Ukrajnán, lehet úgy segíteni, hogy abból nincsen konfliktus, és lehet úgy segíteni, hogy abból mosolygó gyerekarcok vannak, hogy kórházi berendezések vannak, amelyek korszerűek és támogatják a gyerekek felépülését, hogy friss magyar irodalom van kint Kárpátalján. Fiatal magyar szerzők most megjelent könyveit tudjuk kivinni adományból Kárpátaljára, és ez nagyon-nagyon fontos. Terjesztjük a magyar kultúrát is, próbálunk innen elkövetni, amit csak lehet.